Köszöntöm a kedves hallgatókat, Hencné Jámbor Mária vagyok. Mai műsorunkban Németh Zoltán plébános úrral ismerkedünk, életútja, a hivatásról vallott gondolatai, a celldömölki tervein keresztül. A plébános úr hivatalosan 2017. augusztus 10-től a celldömölki Nagyboldogasszonykegy templom plébánosa, a celldömölki Mária Rádió műsorigazgatója és lelkivezetője. A kedves hallgatók és a Mária Rádió önkéntesei nevében is tisztelettel köszöntöm Önt itt a stúdióban, és akkor vágjunk bele az ismerkedésbe. Kérem először beszéljen a családról, milyen lelkületű családban növekedett, hogyan élt.
Köszöntöm a rádió hallgatókat. Felsorolták, hogy mennyi funkcióm, tisztségem van, illetve lenne itt celldömölkön. Azt gondolom, hogy mindezeket tanulnom kell, illetve én magam szívesen megosztom, átadom másoknak, hiszen van néhány olyan funkció, ami azt gondolom, hogy elsősorban nem a papnak a funkciója. Igyekszem azonban a feladatokkal megbírkózni. Én magam vasvári származású vagyok, tehát elmondhatom azt, hogy a szűzanya kegyhelyéről kerültem ide celldömölkre, és nyilván az idősebbek tudják, hogy nem először, hanem már másodszor, hiszen 37 évvel ezelőtt újmisésként 1980-ban itt kezdtem szolgálatomat. Igaz, egy egész más világ volt az, abban a rövid két esztendőben az egyház még a templomba, illetve a sekrestyébe szólult. Az, hogy Mária Rádió, vagy katolikus iskola, ami ma számomra egy új feladatot jelent, elképzelhetetlen volt abban az időben. Vasvár egyházmegyénk második legnagyobb búcsújáró helye celldömölk után, és azt kell mondanom, hogy éppen a búcsújáró helynek a lelkisége, a vallásos népi hagyomány, amely a 60-as, 70-es években még virágzott Magyarországon, jelentette az ösztönzést számomra a papság felé. Hiszen még általános iskolás éveimet el sem kezdtem, már ott voltam az oltár mellett, és jó néhány fiúval készültünk mi igazából az életre. 6-7 évesen természetesen elképzeléseink sem voltak arról, hogy közülünk majd néhányan papok lesznek, végül is 2, illetve 3 személy választotta a papi hivatást abból az időszakból. Aztán az általános iskola befejezése után a Győri Bencés gimnáziumba kerültem 1969 és 73 között. Osztályfőnököm az a Korzenszky Richárd volt, akit azt gondolom, hogy itt celldömölkön is jó néhányan ismernek, vagy talán többen is, hiszen megfordult itt búcsuk alkalmával, illetve a katolikus iskola pedagógusainak lelki gyakorlatot tartva. Visszatérve az élettörténetemhez, nem szeretném hosszasan elnyújtani ezt, 7 év a Magyar Néphadsereg állományában, Nagyatádon telt el 1973-tól 1975-ig, és a hadsereg befejezése, a 2 év szolgálat letelte után folytattam a szemináriumi tanulmányaimat, amely igazából az előtt csak 2 hónap volt, és 1980. június 18-án szenteltek pappá. Június 22-én volt az újmisém 1980-ban Vasváron, majd utána néhány héttel később, talán augusztus közepén kaptam első dispozíciómat, kinevezésemet ide celldömölkre. Mindig meg szokták kérdezni, hogy a papi hivatásom alakulásában mi volt az a döntő szempont, ami miatt én a papságot választottam. Ilyenkor vannak hivatalos verziók, hogy a papság az nem a személy választása, hanem Isten meghívása. Ugyanakkor nyilván erre az isteni meghívásra válaszolni kellene. Nagyon sokan meg tudják napra, percre pontosan mondani, hogy mikor volt számukra az a megtérés, amikor ők a papságot választották, mi, vagy éppen ki indította őket arra az útra, amelyen aztán a papszenter és kegyelmei által élnek, éltek. Én magam azt kell, hogy mondjam, hogy én ilyen időpontot nem tudok meghatározni. A mi családunk, és talán ebben különösen szerepe volt a nagymamámnak, aki nagyon korán hadiözvegy lett. Az ő imádság, az ő életpéldája, illetve szüleim életpéldája az, amely engem a vallás felé irányított, és ahogy az előbb is mondtam, igazából 6-7 éves koromtól kezdve az oltár mellett nőttem fel. Tehát láttam a papok életvitelét, közöttük éltem sok esetben, tehát nem csak az oltár mellett, mint minisztráns szolgáltam, hanem már egészen fiatalon nem egy pap meghívott, akár hogy megismerjem az életét. Akkori plébánosom kis minisztránsként is már nap mint nap meghívott reggelizni a plébániára. Tehát mondhatom azt, hogy második otthonommá vált a vasvári plébánia, és igazából szinte egyenes út vezetett az általános iskola befejezése után a Bencés gimnáziumba, már azzal a szándékkal, hogy majd esetleg pap lesz belőlem, és igazából a gimnáziumban is a tanárok, illetve lelkivezetők ebben az irányba motiváltak, indítottak, bár azt hangsúlyozom, hogy soha egyetlen egy kényszeredett vagy erőszakos megnyilvánulást nem tapasztaltam tőlük, mint ahogy a szüleimtől sem, sőt, éppen ők voltak, édesapám különösen, aki 1999-ben halt meg, mindig aggódott, hogy vajon ha én ezt az életpályát, ezt a hivatást választom, akkor vajon hűséggel teljesítem-e. Sokszor mondta, hogy ha bizonytalan vagyok, akkor inkább ne tegyem, mint sem, hogy szégyent valljak, mert ez az ő fejére is szégyent hozna. Nyilván ezek az emberi szempontok, de azt gondolom, hogy a papságból ezek sem kihagyhatók. Tehát túl azon, hogy mi valóban Isten meghívottaiként élünk, és hisszük azt, hogy Isten meghívott bennünket, azért nem élhetünk úgy, hogy ezek után, ahogy esik, úgy puffanik, majd az isteni gondviselés megőriz bennünket. Ezt hozzá kell az embernek a saját értelmét, szabad akaratát is tenni. Szükség van a másik ember imádságára, jó példájára. Hát ez utóbbiakat én azt gondolom, hogy a szüleimtől megkaptam, de talán elmondhatom, hogy azért számos olyan paptestvérrel találkoztam, akik ma már nincsenek közöttünk, és sorolhatnám hosszasan őket, akik meghatározók voltak papságom kialakulásában. Egy élőt azonban mindenképpen szeretnék megemlíteni, mert azt gondolom, hogy az ő életpéldája talán különösen ezekben a napokban meghatározó számomra. Ő Brückner Ákos előd ciszterzi szerzetes, aki a szemináriumi spirituálison volt, aki nagyon sok kereszten, úton ment keresztül, tragédiák övezték az életét, és hát nyilván a diktatúra idején hol ide, hol oda mozgatták. Ő utoljára 78 évesen fogadott el egy dispozíciót, és budapesti Szent Imre városból a székesfehérvári ciszter templomba és plébániára ment, és hála Isten ma is jó egészségnek örvendve 84 évesen végzi a tevékenységét, a papi szolgálatát, hivatását. Egy esztendőben elég sokszor, vagy viszonylag sokszor találkozunk vele, és mindig egymásra mosolygunk, hogy lám, akik egyszer, mint tanár és diák elindultak az úton 1975-ben, azok most mégis egy úton járnak Krisztus országa felé. Hiszük, hogy ez az ország aztán majd mindannyiunk számára beteljesedik. Ebben erősítjük mi egymást is, a példaképeket, ezért imádkozunk mi.
Plébános úr említette a papszentelését. Mi volt a papi jelmondata, és annak milyen hatása van az ön papi életére?
Minden pap papszentelés alkalmával választ egy rövidebb, hosszabb jelmondatot. Én János evangéliumának 17. fejezetéből a 26. verset választottam, megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amelyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ez volt természetesen az ezüstmisés jelmondatom, és örömmel vettem, hogy egyszer, amikor idősek otthonába mentem, ahol értelmi fogyatékosok voltak elsősorban, akkor egy kis általuk készített ajándékon is visszaláttam ezt a jelmondatot. Ők akkor úgy magyarázták, illetve gondozóik, ápolóik által, hogy minden pap a szeretet szolgálat feladatát kell, hogy végezze, illetve nem lehet más célunk, mint Isten szeretetét megismertetni, illetve azt a szeretetet, amelyet mi kapunk, azt továbbadni. És ez nem mindig csak az öröm, nem mindig csak a, szokták mondani, a rózsákkal teli szólt út. Ez bizony néha a kereszthordozás és az áldozathozatal ideje. Ez előbb nem említettem, hogy amikor én elindultam a gimnázium felé, akkor még azért a diktatúra, a kommunista diktatúra az keményen, szólva virágzott, és hát szüleimet azonnal kirúgták az állásukból. Ők azonban azt gondolom, hogy szó nélkül vállalták ezt, alacsonyabb fizetési kategóriába helyezték, csak azért, mert a párt útmutatása alapján nem az általuk ajánlott elit gimnáziumban, hanem a győri Bencés gimnáziumba mentem. Hát talán pont ebben a kereszthordozásban kapta első infarktusát édesapám a 80-as évek elején már, illetve a 70-es évek végén, tehát ott a diákság és a papszentelés környékén. Nála Istennek még utána is több mint 20 éven keresztül a nyugdíjas életkorban segített, bátorított engem, és azt gondolom, hogy kísérte is az életutamat szinte az utolsó pillanatig. Jelmondatra visszatérve, azt gondolom, hogy János evangéliumának ez a része Jézus főpapi imája, amely már a 15. fejezettől tart, a Szent Jánosi teológiának, de valahol a keresztény élet összefoglalásának is az alapja. Így, ha az ember elkeseredik, hiszen néha talán ez is bent van az életünkben, akkor mindig vissza lehet ide nyúlni. Nem nagy képűség, azt hiszem, hogy elmondhatom azt, hogy soha nem jutottam a életem folyamán ebben a 37 esztendőben abban a helyzetben, hogy föladom, hogy ma elég volt, másként gondolom. Sokan elhullottak környezetemből, sokan fizikailag haltak meg. A szemináriumi diáktársaim közül a azonos kurzusból, akkor csak 7 voltunk, 1980-ban már 4 nem élnek. Aztán volt olyan is, aki kilépett közülük. Hát gondviselés engem megőrzött, azt gondolom, hogy ez nem érdem, hanem ajándék. És talán ebben a jánosi jelmondatban az is benne van, hogy az a szeretet, amelyet megismertem, az talán akkor is, amikor az ember már tele van fájdalmakkal, hiszen 60 év fölött azt szokták mondani, akinek nem fáj, az már nem él. Talán ebben a helyzetben az ember még jobban, még hitelesebben tudja Isten szeretetét megélni, mind amellett, hogy nyilván ott vannak a keresztek, a tövisek is az ember életében.
1980-tól számtalan állomáshely érte önt el, és kellett változtatni. Ha ezt úgy felsorolná, és hangsúlyt fektetne arra, hogy hogyan éli meg a diszpozíciót, mert egy korábbi beszélgetésből nekem az volt az érzésem, hogy ön mindig örömmel tudja fogadni a következő állomáshelyre szóló levelet, mert abban mindig lát egy nagy lehetőséget az Isten hit hirdetésére.
Ugye a dispozíciókat, vagyis a papi áthelyezéseket, azt ketté kell választani, más a káplán időszakban és más a plébános időszakban. Az első három dispozíciómat, Celldömölkre, aztán utána Zalaegerszegre, majd Zalaegerszegről a Szentgotthárdi plébániára, mint káplán kaptam. Mind három alkalommal igazából egy levelet kaptam, és a püspök közölte, hogy hova kell mennem. Azt gondolom, hogy itt nem is volt mellébeszélés, vagy egyáltalán annak a jogcíme, hogy az ember feltegye magának a kérdést, hogy miért. Káplánok mindenki az a feladata, szépen szólva, sorsa, hogy a plébános mellett megtanulja adott szolgálati helyén a papság feladatát, a hivatását elmélyítse, hogy majd amikor önálló vezető lesz, akkor már olyan tapasztalatokkal rendelkezik, hogy ne pánikoljon be, ne ijedjen meg. Tehát ezek a dispozíciók olyan evidensnek tűntek. Ugyanakkor a következők már egészen mások voltak, és nem a szokványosak egy plébános kinevezésnél, hiszen ez általában úgy történik, hogy a püspök behívatja, vagy fölhívja adott hely káplányát, hogy mi az elképzelése vele. Szentgotthárdon nem ez történt, én ott már 7 éve káplán voltam, és az volt a rendszerváltásnak nevezett időszak, ahol 12 évi káplánság után lettem plébános, mégpedig oly módon, hogy a plébánosom beteg lett. Én magam valószínűleg még, ki tudja meddig, káplánként tevékenykedhettem volna ott. Kicsit Brennel János közbenjárásának is tekintem az ott maradásomat, hogy 7 évi káplánság után még 15 évet ott voltam Szentgotthárdon, hiszen akkor indult Brennel János boldogávatásának folyamata, akkor voltak azok az emlékhelyek előkészületben, amelyek ma az ő életét, emlékét őrzik, és reméljük, hogy hamar hosszan az életszentségét is szentként, boldogként tisztelhetjük. Tehát így ilyen módon kerültem kinevezésre, mivel gyakorlatilag magamra maradtam, mint káplán, néhány iratot alá kellett volna írni, amit viszont káplánként nem tehettem meg, és akkor egy december 7-ei napon, ma is emlékszem rá, a kinevezésemet megkaptam, bár bevallom, hogy azért nagyjából erre már készültem, számítottam. 10 évvel ezelőtt a Körmendre való helyezésem sem egy szokványos dispozíció volt, hiszen amikor Veres András megyéspüspök úr átvette 2006-ban az egyházmegye irányítását, akkor rögtön az első találkozásunk alkalmával jeleztem neki, hogy én már lassan 23 éve ott vagyok Szentgotthárdon, és úgy érzem, hogy fontos lenne mind a közösség, mint önmagam számára egy megújulás. Tehát gyakorlatilag az az esztendő, ami ott abban az időben 2006 augusztusa és 2007 augusztusa között eltelt, az a várakozás időszaka volt. Ő is számon tartotta, én magam is számon tartottam az elhelyezésnek a lehetőségét, és erre tudatosan készültem is. Az, hogy Körmend lett belőle, az igazából megint csak egy váratlan dolog volt, bár az sem egészen, hiszen az elődöm a ma is élő és nyugdíjasként azt gondolom, hogy erejében lévő Gyürki atya kérte, hogy szeretne ott maradni, szeretne szolgálni, tehát olyan valakit helyezzenek oda, aki az ő szolgálatát, jelenlétét, még ha a filiális plébánián elfogadja, elviseli. Természetesen nem lehetett kérdés, hogy ezt én megtegyem. És akkor most érkezünk el a mostani dispozícióhoz, amely bevallom, igazából idézőjelbe véve a egyik legnagyobb meglepetést jelentette, túl azon, hogy ugyanakkor mégsem abszolút véletlennek tartom, vagy éppen váratlannak, hiszen én magam mondtam sok esetben, hogy a papnak azért általában 10-15 esztendő egy plébánián elegendő. Onnantól kezdve valószínűleg már a lelkiségen túl sokat újítani nem tud, és éppen ezért hát jobb, hogyha tovább halad. És így jutottam Cerdömökre, fogadtam el Székely János püspök úrnak a felkérését.
És akkor, ahogy a felvezetőben már szó volt róla hivatalosan augusztus 10-től, de azért inkább már augusztus első napjaitól itt van, hogyan készült, milyen gondolatokkal, tervekkel érkezett ide Cerdömökre?
Valószínűleg az elkövetkező napokban is ezt nem szeretném hosszasan nyújtani, még ezt sokszor fölteszik, meg talán mindenki tőlem egy ilyen programbeszédet és kampánybeszédet vár. Azt gondolom, hogy a pap számára nem lehet más program és feladat, mint az evangélium hirdetése. És innentől kezdve egyéniségtől függ az, hogy hogyan és milyen módon éljük meg egy-egy közösség vezetését. Nyilván a 37 év papság, és most már lassan 25 év plébánosi vezetés hozzásegített ahhoz, hogy az ember bizonyos elképzelésekkel jöjjön. Azt szokták mondani, hogy ha valaki új helyre megy, akkor egy évig ne változtasson a helyzeten, és nézze meg elődje mit tett. Ugyanakkor azért azt is tudni kell, hogy az előd is más személyiséggel rendelkezett. Jelen esetben nálom 16 évvel fiatalabb volt, tehát egész más temperamentumokkal, talentumokkal. Így én a saját tehetségemet próbálom, ha nem is rá erőltetni, de egy kicsit kivetíteni a közösség életére. Új perspektíva, hogy jeleztem a katolikus iskola, illetve itt a Mária Rádió működése, hiszen előző helyemen ezek számomra a fehér foltot jelentettek. Nyilván az előző helyemen is az első időszakban sokszor elhangzott az, hogy hát bezzeg a előző plébános idejében ez másként történt. Én igazából itt a rádió adásán keresztül is arra kérem a híveket, hogy kevésbé hivatkozzanak, mert nyilván amikor az ember változtatni akar, akkor nem azért teszi, mert szeretné az elődjének a munkáját fölborítani. Ugyanakkor nyilván, mivel valamiféle rutin is kialakult az emberben, az ember szeretné ezt a rutint átvinni az adott helyzetbe, mert azt gondolom, hogy ez megkönnyíti a szolgálatot, főleg amikor akár adminisztratív dolgokkal kell foglalkozni, akár strukturális dolgokkal, illetve akár azzal, hogy most itt emberek lelki életét irányítson, bár azt gondolom, hogy itt a lelki élet irányításában nem lehet terveket kitűzni, hiszen ez mindig az ember számára adott helyzetben nyilvánul meg. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy egyrészt nem kell rettegni tőlem. Sok esetben szangvinikus vagyok, de én nagyon ritkán szoktam kiabálni, tehát nem fogok senkit kirúgni, senkit elbocsátani. Ahogy szokták mondani ott Körmenden, hogy jó néhány tiszteletkört szoktam tenni, amikor valakinek egy-egy probléma miatt szólok, de ott megpróbáltam azért határozott lenni, és figyelembe véve nyilván a véleményeket egyöntetően, egyértelműen dönteni, hiszen a házközségben van tanácsadó testület, de a végső döntés az mindig a plébánosé. Semmiképpen sem diktatórikus módon szeretném ezt megtenni, hanem megbeszélve az emberekkel, ugyanakkor a döntésfelelősség az mindig az enyém.
Van-e még valami olyan, amit szeretne elmondani ott a kedves híveknek a rádión keresztül?
Hát én elsősorban természetesen mindig a híveknek az imádságát kérem, illetve azt a segítséget, amellyel a régi új Cerdömölköt ismét megismerhetem, hiszen azért Cerdömölk az elmúlt 35 évben jelentősen fejlődött. Tehát ha zárásként mondhatom, azt szeretném a magam igényét erősíteni, illetve egy kicsit talán a hívek igényét pedig a pasztorációban, a lelkipásztorkodásban felrázni.
Köszönöm szépen a plébános úrnak ezt a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, köszönöm lélekben velünk lévő megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dörk Jámin, és én is köszönöm a beszélgetést, illetve máskor is szívesen állok rendelkezésre.
Köszönöm, számít önre a Mária Rádió.
reggeli magazin műsorunkban Celldömölki stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál Juha Gyöngyi.